Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma még mindig ünnepekről, illetve ünnepeltekről lesz szó a Világháló mai adásában. Kezdjük egy ünnepeltel. Milyen zilált év volt ez a 2023, gondolom én a világgazdaságban, világpolitikában. Ha a tekintélyes amerikai heti lap, a Time magazin az év emberének Taylor Swiftet választotta. Először, hogy egy ilyen szórakoztató műfajból került ember erre a címlapra, illetve az év portréjául. Nagy Gábort kérdem, aki évekig amerikai tudósító volt és a HVG újságírója. Hogy lehet ez?
A főszerkesztő az indoklásban is elmondta, hogy egy olyan rettenetes év után, ami 2023 volt, egy már folyó és egy kirobbant háborúval, igyekeztek olyas valamit választani, ami ha nem is reményt adott az embereknek, mert két háborúhoz egy popénekes nő kevés reményt adhat két háború közepette, de mégis valamiféle felüdülést adott, és volt egy rendkívül sikeres és mind anyagi, mind művészi, mindenféle értelemben példátlan koncertkörútja. 2,2 milliárd dollárt hozott, ami egészen elképesztő, soha senki, sem a Rolling Stones, senki nem hozott ekkora pénzt. Egymaga a koncert sorozat indítása, a Ticketmaster nevű jegyeladó cég honlapját teljesen ostrom alá vette, és egyben el is vezetette ahhoz, hogy az amerikaiak vizsgálatot indítsanak az ellen, hogy ez egy monopólium. Tehát annyi mindenben benne volt ez a csinos szőke, jól éneklő és magát jól eladó szupersztár, hogy egész egyszerűen úgy döntöttek a Time-nál, hogy ő lesz az év embere.
De ő maga eladásával továbbra is foglalatoskodik ez a, mondhatom, nem csak énekesnő, hanem vállalkozó is, hiszen 2024-ben is folytatja a turnéját.
Abszolút sikeresen csinálja mindezt, amit csinál, és azt nem mondom, hogy egy one woman show, mert egy csapat áll mögötte, de nagyon erősen ő határozza meg, hogy mi történik, és elég megnézni azt, hogy ki az új barátja, egy amerikai futballista, és ha csak megjelenik a mérkőzésein a barátjának, ott már megnő a nézettség, mint a helyszínen, mint a tévék előtt. Tehát mindenképpen egy olyan jelenségről beszélünk, amit a Time magazin egészen fontosnak tartott ahhoz, hogy a 2023-as évet ezzel jellemezze.
Pedig korábban olyan politikusok, üzletemberek váltak az évemberévé, csak az elmúlt egy-két esztendőt nézvést, mint Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, vagy Elon Musk, a nagyvállalkozó milliárdos. Nos, elképzelhetőnek tartod, de ha már itt tartunk, hogy 2024-ben netán az évembere Donald Trump lesz?
Hát én azt láttam, hogy azt lehet látni, hogyha végignézzük a listát, általában az amerikai elnökök, hogyha két mandátumot töltöttek, akkor kétszer voltak az évemberei a Time-nál, jellemzően, hogyha valami nagyot tettek, és amikor megválasztották. Donald Trump is volt már az évembere 2016-ban a Time magazinnál, amikor váratlan győzelmet aratott az elnökválasztáson, és ha az idén megveri Joe Biden-t, amire minden jel utal jelenleg, hogy valószínű, akkor én úgy gondolom, hogy megint lehet az évembere. Tehát nem a legjobbat szokta választani a Time magazin, hiszen volt már az évembere Hitler és Stalin is, hanem azt, aki az évet meghatározta, és a 2024-ben Trump nyer, akkor egyetértek veled abban, hogy komoly esélye van rá, hogy ő lesz az évember a Time magazinnál.
És ki dönt erről?
Erről a szerkesztőség dönt. Tehát a Time magazin nem von be külsősöket, hanem a szerkesztőségben leülnek és megbeszélik, hogy ki legyen az. Nyilvánosságra hozták egyébként az itt mindig a shortlistet is, tehát hogy kik voltak esélyesek. Az idén köztük volt Putyin, hogy megint egy olyan példát mondjak, aki nem pozitív. Xi Jinping, harmadik Károly, mint új brit uralkodó, de még Barbie is, aki fölrobbantotta a mozipiacot.
De téged nem kérdeznek meg.
Engem nem kérdeznek meg.
Ki lett volna szerinted az évembere tavaly?
Nekem megfelel ez a választás, mert tényleg, ha végignézzük a listát, akkor politikusok, üzletemberek, azok, akik te mondtál, 82-ben maga a személyi számítógép, tehát fejnehéz ez a lista, és valóban egy olyan kulturális és még pénzügyi hatása is volt Taylor Swiftnek, hogy a Karácsony Gergely próbálkozott azzal, hogy egy levélben arra csábítja, hogy Budapesten is lépjen föl, ez nem jött össze. Dél-Amerikában is megőrültek érte, tehát ebből a szempontból az idén indul a Rolling Stones turnéja, nem tudom, hogy ők fel tudják-e anyagi értelemben és nézőszámot tekintve venni a versenyt Taylor Swift-tel.
Nagy Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott és elmondta élményeit, illetve benyomásait, vagy saját véleményét, és mi más következhetne ezután, mint egy Taylor Swift nóta. Az ünnepeltek, vagy képletesen ünnepeltek után vissza az ünnepekhez, hiszen mifelénk új évkor, szilveszterkor a konfetti, a virsli, éjfélkor a tűzijáték, pezsgő, ja meg a, igen, a lencsedukál, ezek az elengedhetetlen kellékek, de a világ egyéb pontjain más, és olykor mitagadás, furcsának ható hagyományokkal ünneplik az új év első napjait. Például eléggé fura nekem, azt olvastam, hogy az olasz gyerekek nem ismerik a Mikulást. A télapó nekik kimaradt a programból, és a gyerekek holnap a Befánával, egy különleges boszorkánnyal ünnepelnek, tőle kapják az ajándékot. Hogy is van ez, kérdezem Kárpáti Jánostól, aki számos nyugat-európai országot megjárt és tudósító volt tartósan.
Én úgy tudom, hogy egy olasz plébános írta meg Befána történetét, amely arról szól, hogy volt egyszer egy szép, de meglehetősen önző nőszemély, és ráadásul tisztaságmániás volt, amiből az következett, hogy állandóan takarította a lakását. Egyszer éppen ezzel foglalatoskodott, amikor arra jártak a három királyok, és kérdezték, hogy merre kell menni tovább, hogy a kis Jézust meglássák. És ő elmondta, hogy arra felé ott, nem tudom milyen, pálmafa felé, aztán a harmadik sarok balra, nem jönne el velünk, de nem akart velük menni, mert hogy neki sok a házi munkája, és itt takarítania kell még, és esze ágába sincs menni. Úgy aztán a három királyok elköszöntek tőle, és indultak tovább, ő pedig ott maradt, majd elkezdte furdalni a lelkiismeret, és úgy döntött, hogy ezek után megjavul, jó útra tér, fenébe hagyja azt az állandó házi munkát, és azóta járja az egész világot, kicsit már megöregedett, azóta ronda, öreg boszorkány lett belőle, és minden gyerekben megpróbálja megtalálni a kis Jézust, tehát sorra látogatja őket, illetve ilyenkor vízkeresztkor a kint hagyott zokniba ajándékot csempész, na persze annak a gyereknek, aki rossz volt, annak tulajdonképpen az eredeti történet szerint szenet tesz a zsákjába, vagy a zokniába, viszont aki igazából korszerűen akar ezt a történetet hallani, annak elmondhatjuk, hogy valójában az olaszok ilyen fekete cukrot tesznek, és ez is
pótolja a szenet.
Igen, ez pótolja a szenet.
Tehát akkor az olaszoknál valójában ez az egész karácsonyi ünnepkör, ha nem is mint nálunk december 6-án, hanem két nappal később a szeplőtelen fogantatás napján kezdődik, és egészen a Befána nevet is onnan eredeztetik, Epifánia vízkeresztig tart.
Igen, vízkeresztkor pedig kezdődik a farsang, és az eltart egészen hambazó szerdáig, ami most ebben az évben február 14-ére esik. Aznap van ugye a Valentine nap is, de az most történetünk szempontjából teljesen mellékes, egész más történet. A hamvazó szerda mozgó ünnep, mert attól függ, hogy mikor van a húsvét. A húsvét pedig ugyebár idén március 31-ére esik. Ez a tavaszi napi egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap.
Hú, de bonyolult.
És ezért viszonylag rövid a farsang, ami holnap kezdődik, és tehát február 14-éig tart, amihez az egész periódushoz, a farsangi időszakhoz, de már kezdődően a mai nappal, kötődik a francia, frankofón, olasz nyelvterületen is ismert szokás, nevezetesen egy bizonyos süteménynek az elkészítése.
Na, halljuk a receptjét.
Ez a galette des rois, a királyoknak a lepénye, ami egy ilyen ünnepi mandulás sütemény. Különböző tájegységeken egy kicsit eltérő az összetétele, Észak-Franciaországban, meg Belgiumban inkább leveles tésztából készül és napkorong forma. Minél délebbre megyünk, annál inkább ilyen briós kalács jellegű az alapanyag és koronaforma. De a lényege az, hogy ebbe a süteménybe bele van sütve kettő picike kis figura, a gyermek Jézust jelképező figura. És akkor a nagy családi összejövetel alkalmával lehet azt csinálni, hogy felszeletelik keskeny szeletekre, mindenki kap egy darabot belőle, és aki megtalálja legalább a két figura közül az egyiket, az azonnal királlyá változik egy napra. Tehát ez az alkalmi király szokása, ez egy ilyen érdekes dolog, nem csak pünkösdi királyság létezik, hanem létezik ez az epifániai királyság is, hogyha megtalálod azt a picike Jézust. Egy időben még babszemet kellett megtalálni, de később aztán áttértek porcelán figurára. És akkor, aki így királlyá változik egy napra, hát akkor annak az egész család kénytelen haptákba állni, és minden szeszélyét teljesíteni. Olyan elterjedt ez a szokás, hogy a francia ajkú Quebecben, Kanadában is ismerik, sőt, az Egyesült Államokban, annak déli részén, Louisiana környékén, ahol ugye szintén erős volt a francia jelenlét egy időben, ott is ismert ez a süteményforma, de később fogyasztják valamivel, és ott már inkább a karneválhoz, a farsangi forgatag ünnepi előkészületeihez és népszokásaihoz tartozik.
Nálam te voltál a király, Kárpáti Jánosnak köszönöm, és következik Pink Martinitól Una notte a Napoli, egy éjjel Nápolyban című dala. Köszönjük még mindig a késleltetett karácsonyi, szilveszteri, egyéb ünnepeknél, hiszen Oroszországot a múlt héten kiveséztük, az ottani szokásokat, de egy tüske maradt bennem, hogy azt mondta Németh András, a HVG Kelet-Európa szakértője, hogy ilyenkor két hétre, szabadságra nemhogy engedik, küldik az orosz dolgozókat, akkor hogy tudnak teljesíteni, vagy túl teljesíteni a termelés frontjain?
Hát igazság szerint ezt azért határozták el, ezt a kötelező szabadságot, mert még a szovjet időkben, meg az orosz időkben is dolgozni kellett az európai és az ortodox karácsony között, de azt azért nagyon gyorsan felmérték a statisztikákból, hogy ekkora munkateljesítmény a nullához konvergált, és ami készült, az meg rossz volt. Tehát Oroszországban ez a két hét, ez leginkább alkoholmámorban szokott eltelni, és a családtársaságában, és akkor akkor rájöttek arra, hogy sokkal jobb ötlet kiadni kötelezően szabadságként ezt a két fedetet, úgyse történik semmit, és akkor ezt le lehet volna a szabadságokból. És ebből kifolyólag logikus a válasz is, hogy hogyan sikerült túl teljesíteni. Tehát ez a két hét korábban sem volt beszervezve igazság szerint.
Jó, tehát akkor térjünk át, mert ezt kiveséztük a nyugat-balkáni ortodox karácsonyra, újévi szokásokra, hiszen annak is specialistája vagy éveket töltöttél ott.
Igen, hát tulajdonképpen ugye ahány vallás, annyi szokás, a muzulmánok ugye nem nagyon ünnepelnek karácsony, a horvát katolikusokat, vagy a katolikus horvátok velünk egy időben, és hasonló szokások szerint, ami kilóg a sorból, és hasonlít az előbb említett Oroszországra, a Szerbia, ahol ugye ortodox keresztény vallás a meghatározó, és ott ugyanúgy december 7-én, legyen január 7-én ünnepik a karácsony, de épp azért, mert ez egy sok nemzetiségi környezet volt, december 24-ét is megünnepli, és január 7-ét is. És van egy érdekes szokás egyébként, hogy Szerbiában a hagyományok szerint nem karácsonykor adják az ajándékot, hanem a megelőző három vasárnap. Az első...
A megelőző három vasárnap.
Igen, tehát gyakorlatilag a mi adventünk idején. Az első az a gyerekeké, a második az anyáké, a harmadik pedig az apáké. És tulajdonképpen Szerbiában az a szokás, hogy a családon belül ajándékoznak. Persze ez is azért fellazul a környezet hatására. És az is egy érdekes, hogy Szerbiában Bozsicsnak hívják a karácsonyt, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kisisten. Tehát a Bog az az Isten, a Bozsa a megszólítás, ez a Bozsics az pedig azt jelenti, hogy kisisten. A szervek ugye híresek arról, hogy jókat és finomakat esznek, karácsonykor is ez a szokás, tehát van egy hagyományos sütemény, a kenyér és a kalács között, a csesznit, az például a hagyományos élesztő, liszten és üden kívül tartalmaz tojássárgáját, vajat és cukrot. Ez valahol a karács felé hajlik, rengeteg húst esznek természetesen, és ezt a szármát fogyasztják nagy előszeretettel, ami ugye szőlőlevélbe tekert hús, ami abszolút jellemző a Balkánon, és persze nagyon finomak a leveseik, a csorbát, marhából, csirkéből, mindenféle húsból készül, és hogy ugye itt is a hal megjelenik, a rántott pontszerek az megint nagyon népszerű étel.
Hát akkor boldog karácsonyt nekik is, boldog új évet neked is, és innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy Németh András velünk volt, és minthogy közlekedik, ezért a vonal minőségért elnézést kérünk mindenkitől. Következzék akkor egy pravoszláv kórus. És végül, ha nem is egy pünkösdi királyságról, hanem egy múlékony ünnepség sorozatról szóljunk, ami mondhatom úgy szabályosan elolvad. Hiszen pestiesen szólva királyság az a jég és hó fesztivál, amit ezekben a hetekben, Harbinban, Észak-Kelet-Kínában, egy nagyon-nagyon hideg-rideg városban tartanak. Erről kérdezem a volt pekingi tudósítót, Krajcár Gyulát, aki emlékeim szerint maga is járt ilyen tájt ebben az orosz határ közeli városban.
Igen, jártam én is valamikor nagyon régen ebben a városban, és pont akkor, amikor ez az úgynevezett jégfesztivál zajlott januárban, ez egy óriási nagy turista vonzó rendezvény ott Harbinban, annak ellenére, hogy elképesztően hideg van, borzasztó, nehéz a mozgás, ennek köszönhetően a városban azoknak, akik ehhez nem szoktak hozzá. Akik hozzászoktak, az más, mert ott ugyanúgy egyébként az emberek fele sapka nélkül jár az utcán, mint ahogy Budapesten, csak sokkal-sokkal hidegebb van, de jó.
Mit jelent ez a sokkal-sokkal hidegebb?
Amikor én ott voltam, mínusz 27 fok volt a nappali csúcs hőmérséklet, Úgyhogy tényleg tehát egyszerűen lehetetlenség rá felkészülni. Azok fel tudnak, akik állandóan ott laknak, arra vannak berendezkedve. De én az első napokban egyre több zoknit, és egészen már 5 zokni volt rajtam. A 6. azért nem tudtam felhúzni, mert már nem ment volna bele a lábam a cipőbe. Kaptam egy ilyen katonai nagykabátot, hatalmas méretűt, amit még én a saját nagykabátomra vettem fel. Tehát 2 nagykabátot. Bálba 5 zoknival, és így is majdnem megfagytam, tehát.
Na most a tömegek azért mennek oda, már évtizedekkel ezelőtt volt, hogy 1 millióan látogattak el erre a harbini jég és hó fesztiválra, hogy megnézzék azokat a jégből faragott szobrokat, amiket állítólag vagy 10 000 művész fabrikál ilyenre. Decembertől január-februárig eltart ez az ünnep.
Igen, ez így van. Kisebb-nagyobb, de hatalmas nagy méretű jégszobrok is vannak. Amikor én ott voltam, például megcsinálták a budapesti Lánchíd egyik hídfőjét a 2 oroszlánnal. Nem volt teljesen ugyanolyan méretű, de nem volt sokkal kisebb a dolog. Nagyon nagy területen van ez az egész, és próbálnak így a nagyvilág jellegzetes építményeit felépíteni, de vannak egyébként modern szobrászok, minden, amit el lehet képzelni. Lehetetlen végignézni az egész, meg is unja persze az ember, hogyha egész nap ezeket nézi, de az első benyomások azok mindenképpen lenyűgözőek.
Dermesztőek. Te is hozzá szabad nyúlni ezekhez a szobrokhoz?
Hozzá szabad nyúlni, de nem nyúlsz hozzá. De nem nyúlsz hozzá, tehát ez, hogy mondjam, az, hogy ilyen nagyon hideg. Tulajdonképpen vannak olyanok, amikbe be lehet menni, ilyen épületszerűek, be lehet menni a jég alá, ott melegebb van, mint amikor kívül van az ember. De nem akarsz nagyon hozzányúlni, hozzáragadsz, meg mint nem, tehát ez a borzasztó hideg, ez azért nagyon befolyásolja az emberek viselkedését.
És olvastam olyat is, hogy hamarabb kezdődött az enyhülés, elkezdtek olvadni a szobrok. Ez sajnálatosan adottsága ennek a harbini jégfesztiválnak, hogy előbb-utóbb szétfolynak ezek a műalkotások.
Igen, a vége mindig az, a pes az, amikor nem nagyon hamar van a vége. Egy 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt az, amikor már így január elején olyan érkezett egy hőhullám, na ezt nem, tehát ezt mondjuk ilyen 0 fok meg, maximum plusz 5 fok körül kell elképzelni, és akkor elolvadtak tulajdonképpen a szobrok, tehát a szezonnak sokkal hamarabb vége szakadt, de igazából ez nagyon ritkán fordul azért elő.
De olvastam olyat is, hogyha ez előfordult, ez a tragédia, az olvadás idézőjelben, akkor azoknak a turistáknak, akik szállodát foglaltak, előre belépőjegyet vettek, akkor legalább a belépőjegyét megtérítették.
Igen, ezeket megtérítik. Hát a szállodát azt nem hiszem, de a belépőjegyet azt természetesen megtérítik. De egyébként, hogy próbálnak ott Harbinban minden egyéb dologgal is a turistáknak a kedvébe járni, hogyha már olyan messzire elutaztak, akkor ne csak az legyen, hogy nap mint nap a jégfesztivál nézik, vannak téli úszóversenyek például, meg maga Harbinnak a belvárosa is egy nagyon szép város, a kínaiaknak ráadásul szokatlan is, mert ugye ez egy eredetileg egy orosz város volt, és hát úgy is néz ki a belvárosa, mint ahogy leginkább Leningrádhoz tudnám hasonlítani, nem méretébe, hanem a jellegi, építészeti jellegébe a belváros. Tehát próbálnak mindenfélét, hogy azért jól érezzék ott magukat az emberek.
De ma már az orosz jellegét legalábbis a lakosságot tekintve elvesztette.
A lakosságot tekintve elvesztette, de azért ott elég intenzívek a kapcsolatok egyébként az orosz oldallal. Tehát, hogyha bement az ember egy ilyen plázába, vagy egy ilyen szupermarketbe, és látták rajta, hogy fehér ember, akkor először automatikusan oroszul szóltak hozzá. Tehát az oroszok vannak jelen igazából nagyon sokan ezen a területen.
Hát akkor das vidánya. Elköszönök Krajcár Gyulától, a jelen főszerkesztő helyettesétől, és a harbini jégfesztivál Pünkösdi királyságától. Ennyi fagyos élmény után pedig mi mással búcsúzhatnánk a mai műsor, a világháló mai műsora végén, mint Vanilla Ice egy repszámával. Én megköszönöm figyelmüket, Göcei Zsuzsának és Horváth Ádámnak a segítséget, és remélem egy hét múlva is velünk tartanak. A legjobbakat kívánom! Yo, VIP. Let's kick it. Get out of here. Word to your mother.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.